Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Nemesegyi Tamás Hadnagy vagyok, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság. Hát július 1-től most már újpesti tűzőrségénél dolgozok. Előtte a zuglói tűzőrségnél voltam, de több helyen is voltam. 13 éve vagyok a Fővárosi Tűzoltóságnál. Beosztott tűzoltóként kezdtem. Szerparancsnokként, illetve most szolgált parancsnok helyettesként vagyok szolgálatban. Hoztam három sisakot is, mert háromszoros tűzoltó vagyok. Egyrészt a fővárosban dolgozok. A mi munkabeosztásunk az 24-48 órás, tehát 24 munka után 48 óra pihenés következik, és a 48 órában hát talán közismert, hogy a tűzoltó fizetés azért nem túl magas, mindenki másodállást végez. Ezzel én is így vagyok, én egészségügyi szakközépiskolát végeztem annó, úgyhogy az országos mentőszolgálatnál dolgoztam 6 évig mentőszakápolóként. Oké.
Hogy ez akarjuk
téged, mert
most
éppen
gondolok, és menjetek oda előre, akkor látjátok a sisakokat,
Akkor bocsánatot kérek tőletek, mert valakinek hátat kell fordítani, de akkor majd így járok.
Gyertek,
ja, még vannak.
Gyertek.
30-30. Kicsit hangosabban. De...
Nemeshegyi Tamás tűzoltó, és mit is hallottam, hogy hadnagyi rangja. Hadnagy! És éppen kezdtem mutatni, hogy miért van három sisakja.
Na figyeljetek csak.
Tehát mutatom a főállás sisakot, még a 14. kerületnek a jelzése van rajta, mert még Újpesten holnap leszek először szolgálatban. Úgyhogy ez a hivatalos tűzoltósági sisak fővárosba. Mondtam, mentőszakápolóként dolgoztam egy ideig az országos mentőszolgálatnál, aztán 7 évvel ezelőtt megalakult a Fővárosi Tűzoltóságnak az úgynevezett doktorszolgálata. Itt dolgozok másodállásban, szintén ápolóként. Ez az a sisak, és végül az utolsó sorban én Sűsápon lakok, ahol a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek vagyok a parancsnoka, ez pedig az a sisak. Gondoltam, mindegyiket elhozom, mert általában a gyerekek egy sisakot szétszednek, és akkor három sisaknál jobban szétoszlik. Hát hol is kezdjem? Általában azt szokták először kérdezni, hogy miért van keresztény tűzoltó baráti köre, hogy a keresztény tűzoltók azok máshogy oltanak-e tüzet, mint a nem keresztények. Hát nem, hát mi is vízzel oltunk, és azon kívül, hogy esetleg néha imádkozunk, hogy essen az eső is, hogy besegítsen, azon kívül ugyanaz a tűzoltás taktika, hogy úgy mondjam, mint a nem keresztényeknél. Igazából ami arra ösztökélt néhányunkat, hogy létrehozzunk egy ilyen baráti kört, az az, hogy a munkánk során, hát hogy mondjam, egy kicsit elüt a többi hagyományos foglalkozástól. Ez azt jelenti, hogy ami nekem nagyon nagy problémám is volt éveken keresztül, ahogy mondta a János is, én keresztjén baptista családba nőttem fel. Ez azt jelenti, minden előnyével együtt, hogy az ember egy picit burokban nő fel. Egy megfelelő védettséget élvez, azon kívül, hogy persze elmegy iskolába, egy szeretetteljes közösségbe, gyülekezetbe jár, az összes rokon keresztjén. Tehát egy csúnyán mondva, egy burokban van. Nagyon jó persze, de amikor hirtelen kilép a világba, tehát elvégzi a tanulmányait, az iskoláit, bevonultam katonának, akkor hirtelen rájöttem a családtól elszakítva, hogy hát itt más dolgok is vannak. És amikor tűzoltónak felszereltem, akkor azt mondom, hogy kőkeményen az ember belelép egy olyan világba, ami nem csak a keresztjénektől áll nagyon távol, de egy normál, azt mondom, hogy normál állampolgártól is nagyon messze van. Nagyon nehéz feldolgozni azokat a dolgokat, amik történnek, és nagyon nehéz dolog a kereszténységgel ezt mind összhangba hozni. Nem lehet megérteni azt, hogy miért hal meg valaki, miért halnak meg gyerekek, miért vagyunk mondjuk egy szombati szolgálatnál, amikor vasárnap reggel végzünk, én hajnalban az M0-áson egy családot vágok ki a gépkocsiból, akinek minden tagja életét veszti, akkor amikor reggel az ember gyülekezetbe megy, és ott a 5000 ember megvendégeléséről hal mondjuk egy példázatot, hát mindenre gondol, csak abban nem, hogy Isten nagy és halleluja. És ez nagyon nehéz, és a legtöbb lelkész, így édesapám sem tudott mit kezdeni ezzel. Egy teljesen idegen témakör, és ez nem csak a tűzoltókra igaz, de vannak keresztény rendőrök, mentő dolgozók is, akiknek nagyon nehéz abból kizökkenni, hogy az előző 24 órában mi történt velük, akár most, ha nem ilyen nagyon durva dolgokra gondolok, de valakinek leég a háza, hát az életét veszti el. És akkor az emberbe felvetődik az, egyrészt nyilván az, hogy mit tudtam volna másként tenni, hogy megmentsem, még többet megmentsek a házból, még több embert megmentsek, de felmerül az is, hogy hát, uram, most ez hogy van? És nem nagyon kap az ember választ, és megmondom őszintén, a mai napig se tudok olyan választ mondani, hogyha ott vagyok egy ilyen tragédiánál, akkor én magyarázatot tudok mondani. Ez nyilván nagyon nagy támadás felület, hiszen tudják a kollégáim, hogy keresztény vagyok, és akkor azt mondják, hogy na, Isten hol volt most? És persze vannak magyarázatok, hogy hát nem Isten csinálta, hát barátom 60-as tábla volt kint, 120-szal ment, ütköztek, ez miért Isten felelőssége? Alkoholosan ült az autóba, ez miért Isten felelőssége? Vannak szabályok, be kellett volna tartani. Egy a családi háznál vannak úgymond előírások, hogy mit csináljunk. Ha az ember nem tartja meg, hát tűz keletkezhet bizonyos szinten. Tehát vannak ilyenek, de ezek nem tökéletes megoldások. És elkezdtem hallani több olyan, azt hittem, hogy egyedül vagyok tűzoltó, aki keresztény is Magyarországon, és innen-onnan elkezdtem hallani, hogy hát vannak mások is. Felvettük a kapcsolatot, és érdekes módon, amikor először találkoztunk, nagyon jól megértettük egymást. Tehát egymásnak tudtunk egy olyan segítséget nyújtani, amit egyébként ő megértette ugyanazokat a problémákat, a gondolatokat, amikor valami problémám volt akár egy tragédia után, akkor ő tudta, és szó nélkül, bátorítással egy ilyen kollega el tudta, vigasztalást tudott adni. Vagy egyszerűen abba tudott segíteni, hogy 3 nap múlva megint szolgálatba menjek, mert nem egyszer előfordul többünkkel is az, hogy hát akkor itt vége. Hát ennyi, most persze a pénz is nyilván előkerül, ennyi pénzért ezt csinálni, hát miért csináljam ezt tovább? A család is, én 4 éve nősültem meg, a nejem is, bár az elején nagyon romantikusnak is tartotta azt, hogy tűzoltó vagyok, de hát szembesül azzal, hogy minden harmadik éjszakát azt ő egyedül fogja tölteni, most már a kisbabánkkal együtt, de ez nem biztos, hogy javított a dolgon, amikor egy 24 órát még a babával kell tölteni, és természetesen utána még esetlegesen másodállás is van, ami hetente még egy plusz 24 óra, tehát amikor 48 órát ő egyedül van otthon, úgyhogy így a romantika az egy kicsit kiéveszett már a házasságból. Ezért volt nagyon fontos az, hogy próbáljuk összeszedni a keresztény tűzoltókat. Nem azt mondom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, de ha valamire szükségünk van egymással, akkor el tudjuk érni, tudjuk, Budapesten többen is vagyunk, és nagyon jó egy kár esetnél úgymond összetalálkozni, és tudom, hogy hát ott egy testvérem van. Nagyon fontos megbízni, tehát mi nagyon családi kapcsolatban vagyunk, nem csak keresztényként, hanem az összes tűzoltó, hiszen az életemet bízom rá, és nekem meg kell bíznom, hogyha én bemegyek oda abba az épületbe, akkor a többiek biztosítják azokat a feltételeket, hogy én ott tudok bent dolgozni, és ha kell, akkor ki tudok menekülni, és ők ki tudnak menteni. Ez egy nagyon nagy fokú bizalom kell, hogy legyen, de a keresztény tűzoltóknál még inkább megvan ez a bizalom. Menjünk a öltözködésre? Akkor én kérnék egy segítséget. Egy nagyobbat, mert látom önkéntes tűzoltó. Akkor te vagy az önkéntes. Hát akkor gyere, te már nagyon rutinos vagy. Nem tudom, hogy ismerjük-e, biztos, Pál apostolnak ugye a római katonák által leírt öltözetet, és hogy ő azt hogy építette át a Bibliába, úgymond. Ugye ezt tudja mindenki nagyjából. Na, ehhez kérnék segítséget, hiszen részben hasonlít a mi öltözékünk is egy római katona öltözékéhez. Hát a cipőt azt ugye már rutinos vagy, akkor azt leveszünk. Kezdjük alulról. Mi az, amit Pál apostol először mondott, ha most alulról megyünk fölfelé? Mit veszünk alulra? És milyen sarú? Nagyon jó, köszönöm szépen. Most itt... hát egy kicsit nálunk változtak a dolgok, úgyhogy a csizma a sarunk, hiszen egy katonának általában a harcban az őrő szembefordult az ellenséggel, tehát egy pajzsal és az ő eszközeivel mindig egy irányból támad. Hát a tűz az sajnos nem ilyen, meg a többi elem, hanem minden irányból tud támadni, ezért nekünk jobban körkörös védelmünk van. Tehát kezdődik azzal, hogy csizma, ez a sarú. Akkor ha elérsz, ott van a végén.
menjünk tovább, van a páncél, ugye? Milyen páncél? Vagy baj?
Itt pajzs.
Nagyon jó. Hát a pajzs, nekünk nem fogunk pajzsot a kezünkbe, nekünk az egész ruházatunk a pajzs. Úgyhogy...
Ebéd után könnyebb.
Öv? Milyen övről van szó? Már szó öv, igen. Több mint vigyában nem úgy van. Nem fog. Lehet, hogy nem fogok jönni. Nem olyan szépen. Hát egy kicsit hagy kívánni való maga után. Kámzsa nincs benne. Kapsz egy kámzsát. Pajzs ezzel teljes. És végül jön a sisak.
Légzőre.
Igen, légzőkészüléket nem hoztam. Az is valamelyest hozzátartozik. És hát kardunk sincsen. Helyette vannak különböző szerszámaink, például az egyik ez a úgynevezett bontóbalta, amivel lehet. Itt van még egy kesztyű, ami teljessé teszi ezt a védelmet. Tűzesetnél pedig még egy légzőkészüléket is hordunk magunkon. Ez hát egy körülbelül attitústól függően, hát ezt érzed, meg te tudod, hogy ez nem egy könnyű ruházat, ami itt a védelmet biztosítja. A légzőkészülék pedig még, mondom, típustól függően 18-25 kg-os is lehet, attól függ, milyen palackkal van felszerelve. Vannak már modernebb, ezek kompozit műanyag palackok, és vannak acél palackok is. Úgyhogy így néz ki egy modernkori.
Szerintem lassan fordulok meg, majd gyerekeket nagyon érdeklik, hogy nézzük. Én odaadom szívesen a sisakokat, meg akarjátok nézni, akkor elvetődik, nem lehet próbálni rátenni benne. És akkor ez a lángot is bírja egy ideig, ugye?
Így van, hát ez körülbelül 2 percig bírja teljes hőterhelés alatt 900 fokos hőmérsékletre. Azért nem nagyon szeretünk bemenni a lángok közé, hiszen nem bírja túl sokáig. Nekünk nem is az a feladatunk, hanem az, hogy az oltásnál keletkező gőzt azt felfogja. Kevesen tudják azt, hogy 1 liter vízből 1700 liter vízgőz képződik. Tehát amikor én bemegyek egy lakástűzbe, és az mondjuk nagyon ég, és rányomok egy 30-40 litert, hát akkor ki lehet számolni, abból mekkora gőzmennyiség van. És ilyenkor ugye a másik keresztjén dolog a tűzoltásból, hogy a igazi tűzoltó az alázatos is keresztjéni, és letérdel minden alkalommal. Minden alkalommal letérdelve, sőt, mint egy féreg, hasonkúszva, alázatosan közelítjük meg a tüzet, hiszen hogyha mi vizet nyomunk rá, és az a nagy mennyiségű gőz hirtelen ki fog csapni, az ugye több, 100 foknál is magasabb gőzt fog jelenteni, az azonnal a szabadon levő testrészeket megégetheti. Most, mint mondtam, egy légzőkészülék is van rajta, tehát ez az arca nem védtelen, hanem egy ilyen gázálarchoz hasonló légző állarc van még az arcán, de nagyon fontos, és az újoncoknál is nagyon fontos, hogy megtanítsuk azt, hogy a védelmet azt maximálisan tudják alkalmazni, és hogy egy pici, tehát tényleg a legkisebb felületet se hagyjanak szabadon. Ez ugyanígy a kereszténységnél is, a sátán ugyanígy van, valahol szabadon hagyunk egy kis támadási felületet, hát biztosak lehetünk benne, hogy ott fog betámadni. És ezért nagyon fontos az, hogy mint keresztjének úgy öltözzünk, idézőjelben, hogy ne hagyjunk támadási felületet, még ha ez nehéz is, hiszen a ruha is nehéz, nagyon nehéz ebbe öltözni, dolgozni, hát a keresztjén élet se könnyű, nyilvánvalóan. Köszönöm szépen, itt elég meleg van, úgyhogy a ruhában még nagyon meleg.
Ezen többenek meg, hogy lehet ilyen ruházatba még menni, bontani, menteni, meddig lehet bírni? Ott van egy órát, 2 órát is ott dolgoztok ilyenbe.
Igen, hát a légzőkészüléket, hogyha nagy ütembe szívjuk a levegőt, akkor 15-20 percnél tovább nem tudjuk használni. Tehát ki kell menni, kicserélni, és akkor van egy pár perc, csak többen múltam, van egy pár perc nyugalom, úgymond, amíg a palackot ki tudjuk cserélni, és utána kell visszamenni. A nehézség igazából abból adódik, ha szélsőséges időjárási viszonyok vannak. Tehát sajnos Magyarországon a anyagi helyzet nem teszi azt lehetővé, hogy többféle védőruhánk legyen. Külföldön van vékonyabb, vastagabb, és mondjuk egy műszaki mentéshez, egy közúti balesethez egy egyszerű, erős, kezes lábas tesznek fel, meg egy sisakot, és azzal mennek dolgozni a tűzoltók. Az nyilván azt teszi lehetővé, hogy könnyebben lehet mozogni, jobban, nem olyan vastag ruha van, és nyáron is mondjuk egy egyszerű bozó tűznél nem kell ilyen nagyon vastag védelemmel rendelkezni. Nekünk ez az egyfajta, ez egy négy rétegi ruházat, ez elég vastag. Ugyanezt használjuk a tűzeti mentéshez, tűzesethez, ha mászni kell valahova, le kell ereszkedni valahova, ha árvíznél zsákolni kell, ugyanebbe. Ez nem tesz jót se a ruhának, se hát igazából nekünk, hiszen tényleg nagyon megterhelő. Illetve, amit az előbb mondtam, hogy mondjuk tegyük fel, hogy télen, általában a tűzési szezon beindultával, meg karácsonyfa tüzek szezonjánál, akkor hát általában elég hideg szokott lenni kint. Most én kintről bemegyek ebbe az előbb említett 6-700 fokos hőmérsékletbe, ahol vízgőz meg minden a ruhára tapad. Utána kimegyek a mínusz 10-15-20 fokra, akkor a ruha az, hát azt mondom, hogy szinte ránk fagy, hiszen vízgőzzel van. Majd visszamegyek megint tüzet oltani, megint kimegyek, igazából olyan, mint egy szauna dolog, csak egy kicsit nem 100 fok van, hanem 500 fok kint, meg hát nem mondjuk egy 10 fokos vízbe megyek bele, hanem egy mínusz 20 fokos levegőbe. Ezután visszamegyek a laktanyába, leveszem a ruhámat, és 10 perc múlva lehet, hogy megint riasztást kapok, és akkor a vizes ruhába kell kimenni. Ez sajnos nyomot hagy az állományon is. Nagyon magas a különböző reumatikus megbetegedéseknek a száma, hiszen ez azért nem tesz jót. Ugyanez a helyzet a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel. Azt tudni kell, hogy nálunk éjjel-nappal 2 perc a riasztási időm. Ez azt jelenti, hogy tényleg akár nappal, ha bármilyen tevékenységet végzünk, vagy éjszaka, amikor van lehetőség arra, hogy pihenjen az ember, 2 perc alatt a laktanyát el kell hagynunk. A riasztás úgy történik, hogy van minden helységben egy lámpa, ez felkapcsolódik, megszólal egy zene, és egy hang bemondja, hogy figyelem, riasztás, tűzesethez vagy műszaki mentéshez, és mondja annak a szernek a nevét, amelyik le lesz riasztva. Na most ez azt jelenti, csináltak egy felmérést nálunk. Egy héten keresztül több tűzoltóra feltettek egy vérnyomás és egy púzusmérő eszközt, ami folyamatosan mérte a púzust, illetve a vérnyomást. Amikor otthon voltak, nagyjából nem volt semmi gond, 120/80-as, 70-80-as púzusérték. Viszont amikor bementek szolgálatba, és ez érdekes volt, hogy beléptek a laktanya kapuján, a vérnyomásuk mindenkinél felment 140/90/100-as értékre, és ezt tartották másnap reggelig, amíg a szolgálatot le nem adták. Illetve, amikor riasztás volt, a vérnyomás érték fölkúszott 190-es értékre is akár, 190/120-ra, egy nagyon magas értékre, és ugyanígy a pulzusszám is felszökött. Ebből ugye bizonyították azt, hogy amikor szolgálatba kerül valaki, és felkészül arra, hogy 2 percen belül mostantól kezdve el kell hagyni a laktanyát, és nem tudom, hogy hova megyek, mert ez a nehézsége is, de ez a szépsége is ennek a szakmának, hogy sosincs ugyanaz. Nem, egy kicsit nem olyan, mint egy irodába ülni, és nagyjából tudom, hogy mire számíthatok, hanem fogalmam sincsen. Tehát lehet, hogy a következő 2 percben egy lakást tűz felé, vagy egy autóbaleset felé, egy vízszivattyúzás, fogalmam sincsen. És ezért a szervezet elkezd egy úgynevezett adrenalint termelni, amit 24 órán keresztül szokott termelni. És tényleg csak akkor áll le a termelés, amikor ő kimélyepett a laktanya kapuján, és megy hazafelé. Ez viszont a szívnek, illetve az érrendszernek nem jó, hiszen 24 óra hosszat egy emelkedett vérnyomásérték van, a riasztás van még inkább megugrik, ezért nagyon hamar tönkre mennek, és azt mondom, hogy 30 éves kor után szinte mindenkinek vérnyomás csökkentőt kell szednie, 35-40 éves kor után, illetve azt lehet mondani, hogy ez egyfajta drog is idézőjelbe. Tehát hozzászoknak a tűzoltók ahhoz, hogy ők ezt az adrenalint minden harmadiknak megkapják. Ez például úgy nyilvánul meg, ha elmegyek szabadságra, akkor minden harmadik nap reggel én fölébredek reggel 4 óra után, nem sokkal, mert akkor szoktam. Hát azt, hogy nem mondom, hogy oltanáig, de aznap, a harmadik napon érzem, hogy sokkal feszültebb vagyok, mert megszokta a szervezetem, hogy én egy szolgálatban lennék, és ez így megy, körülbelül 2-3 hét, mire az ember ebből egy kicsit úgymond kiszokik, és de 2-3 hét szabadság már nem nagyon szokott lenni. Illetve hát a másik, hogy a tűzoltó feleségek idézőjelben be vannak idomítva, ami azt jelenti, hogy mielőtt a lámpát fölkapcsolnák, mindig szólnak, hogy drágám, lámpát kapcsolok, Ugyanis, hogyha ez nem így történik, mint mondtam, a riasztás úgy történik, fölkapcsolódik egy lámpa, hát lehet azt látni, hogyha valahol tűzoltók ülnek, és valaki fölkapcsol szó nélkül egy lámpát, akkor mindenki hirtelen felugrik, és azt nézi, hogy mi történt. Ez viszont azt is jelenti, hogy amikor elmennek nyugdíjba a kollégák, akkor nem kapják ezt a stressz szintet meg, nem kapják meg ezt a drogot. És sajnos az következik, mi azt szoktunk mondani, na, ha elmész nyugdíjba, akkor nem sokára a temetésedre megyünk. A tűzoltók 50%-a nyugdíj után fél évvel meg szokott halni. Akkor, hogyha nem talál egy olyan elfoglaltságot magának, amivel valamilyen szinten ezt fönn tudja tartani, ezt a stressz szintet. Ezért nagyon sokan elmennek önkéntes tűzoltónak, létesítmény tűzoltónak nyugdíj után, akár biztonságügynek, csak találjanak valamit, amivel egy kicsit ne otthon üljenek és élvezzék a nyugdíjt, valamit csináljanak, úgymond ezt külföldön csinálnak egy levezetést. Tehát nem azonnal küldik el nyugdíjba, hanem fokozatosan csökkentik ezt a stressz szintet, tehát nálunk ez nem valósult ugye meg, talán majd egyszer, és fokozatosan viszik ki ebből a szolgálatból, ebből a készenléti szolgálatból. Nagyjából én ennyit akartam, azt mondtad, hogy kérdezni is fogsz.
Meg... Igen, igen. Testvérek, nyugodtan kérdezzenek, most már van ilyen úgy, ami mind lehet,
így csak a nem akartam mondani, mindig vannak tipikus kérdések. Igen, vannak. A több szintes laktanyákban igen, vannak, vannak ilyen
csúszdának.
Hát az a helyzet, hogy mióta tiszt vagyok, nekünk a tiszti szoba, úgymond a szolgálparancsnoki iroda, az a földszinten van, tehát én azért nem megyek föl, hogy lecsúszszak, de ha valamiért fönt vagyok, akkor természetesen lecsúszok, hiszen ennek éppen az a lényeg, hogy a szinte minden tűzoltóságon a hálószobák azok a szertár fölött helyezkednek el, és a leggyorsabb módja, és a legbiztonságosabb is, hiszen egy lépcsőn akar valaki rohanni, hát sokkal több baleset történik a lépcsőn való rohanásból, mint a csúszdán csúszta le az illető, és ez a lehető leggyorsabb. Minden annak van alávet, hogy tényleg én 2 perc alatt, nappal azt mondom, kb. 60 másodperc alatt ki szoktunk azért menni a laktanyából, minden annak van alávet, hogy nagyon gyorsan kifelé, és nagyon gyorsan odaérni. Hát ahogy lehetett látni, hogy a csizmára is azért van ráhúzva a védőnadrág, én csak belelépek, fölhúzom kabát, ülök be az autóba, és ott veszem fel a további dolgokat, légzőkészüléket, ha arra van szükség, ezt nyilván meg tudom. Tehát minden a gyorsaságon múlik, hiszen nagyon sok videót lehet találni az interneten, hogy például egy szoba mennyi idő alatt ég ki. 5 perc alatt egy normálisan berendezett szoba teljes terjedelmében égni tud. Hogyha ott nincsen ajtó, ablak becsukva, akkor 10 perc alatt egy lakás kompletten kiéked. Ha ebben a lakásban még esetleg van valami gázpalac, akkor az a percek kérdése, hogy felrobbanhat. És hát ezeket a palackokat nekünk ki kell hozni onnan. Ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb kint legyünk, és meg tudjuk kezdeni az oltását, a palackoknak a visszahűtését, illetve a biztonságos helyre való elvitelét, mert vannak olyan palackok, például az acetilén palackok, ami hogyha egy hőterhelés kapott, és beindult a kovaföldbe van elnyeletve az acetilén, biztos, hogy szét fog durranni, csak nem tudjuk, hogy mikor. Ez lehet, hogy 2 perc múlva, 20 perc múlva, 3 nap múlva történik. Régen a Átkosba ugye egy cég csinálta a palackokat, és az kötelezve volt, hogy volt egy nagy telephely kint, rárakták egy teherautóra a földet, rá kivitték, ott leöntötték valahol, és akkor ott volt olyan, hogy ahol a rekord talán azt hiszem 2 héttel később robbant fel a palack, de volt olyan, hogy egy aznap délután. Most erre ki kellett találni valamit mást, hiszen több cég csinálja a palackokat, a tűznél nyilván leég az, ami ezt azonosítaná, illetve már nincsenek ezek a telephelyek meg, úgyhogy ezek a terrorelhárító szolgáknak a mesterlövészei szoktak kijönni, és ezeket a palackokat kilövik, ami nem úgy történik, mint a filmekben, hogy belelő, és akkor felrobban az egész, hanem igazából egy a lövés hatására egy nyílás keletkezik a palackon, és azon úgy mondjuk mi, hogy kifúj, tehát azon eltávozik a káros anyag. Sorba szoktak, kb. Egy 5 lövést szoktak egy palackra leadni, és így meggátolják azt, hogy ez a palack felrobbanjon. Ez a konkrétan az acetilén palackra igaz. A PB palack az barátságosabb, az ha elkezdjük hűteni, akkor már nem fog felrobbanni valószínű.
A beosztásodnál rangodnál fogva valamit, és egy ilyen akciónak te vagy a parancsnoka?
Így van.
Mert az izgat engem például, hogy amikor kaptok egy riasztást, akkor már telefonon, akár menet közben is valaki mondja, hogy mi történt, vagy kiérkeztek, és neked kell fölmérni hirtelen ennyiben, hogy mit kezdjetek csinálni. Óriási felelősség ez, hogy...
Igen, ketten vagyunk tisztek egy szolgálati csoportban. Van a szolgálatparancsnok, meg a helyettes. én most helyettes vagyok, de nagyjából ugyanaz a munkánk, ez a bérezésben is azt jelenti, hogy szinte ugyanaz a bérezésünk, hiszen ha ő van szabadságon, akkor én vagyok a főnök, vagy ha ő bármilyen más továbbképzésen egyéb dolgom van, akkor én vagyok a szolgálparancsnok, és hát ha nyilván én vagyok szabadságon, akkor ő van, tehát nagyjából ugyanaz. Ez úgy néz ki, hogy például Zuglóban két úgynevezett tűzoltó gépjármű fecskendőnk volt, mi fecskendőnek hívjuk ezeket. Ez azt jelenti, a hagyományos nagy tűzoltóautó, víz van rajta, 6 tűzoltó elfér, meg mindenféle műszaki mentés és tűzoltási eszköz, amit most nem fogok felsorolni. Amikor valaki beszól a tűzoltóságnak a 105-re, akkor nem nálunk a kerületben fog csörögni a telefon, hanem van egy egységes diszpécser központ Budapesten, az a 105-nél ott veszik fel, ott a számítógép előtt ülnek a kezelők, fölveszi a telefont, és egy számítógépes program szerint hajtja végre a riasztást. Itt kérdéseket tesz fel, mi ég? Hát tegyük fel, hogy egy családi ház ég, vagy annak a teteje ég, személy van benn, esetleg gázpalasz lehetlen. És ő, amikor felvette az összes kérdést, akkor lenyom egy entert, hogy nyugtázta ezt a dolgot, és a számítógép fölajánlja a tűzhöz legközelebb beső laktanyába levő szereket, hogy én azt javaslom, hogy te ezeket riaszd le. És akkor a kezelőnek joga van azt mondani, hogy hát, ez nem akkora tűz, ezt kiveszem belőle, vagy fú, ez a jelzés alapján, vagy több jelzés is érkezett, ez egy komoly tűz lehet, még a szomszédos kerületekből is ráküldök autókat. És akkor kijelölöm ezeket az egységeket, meg a diszpécser lenyugtázza, és abban a pillanatban, ez automatizálva van, az én laktanyámba fölkapcsolódnak az előbb említett riasztólámpák, a szertárkapuk, ahol elektromos van, az felhúzódik, fölkapcsolódnak a szertárba a lámpák, illetve kinyomtat egy riasztási lapot, amin az adott esemény van rajta. Tegyük fel, Zugló 11. kerület, Nagy Lajos Király út 150, középmagas lakóépület, 4. emeletén, lakásban tűz van, személy van bent. Ennyi információt én kapok, de ez nagyon csalóka lehet ez az információ. Volt olyan, hogy eloltott tűzhöz riasztottak minket, tulaj mondta, jó, eloltottál mindent. Kiszálltunk, hát akkor nem veszi olyan komolyan az ember a dolgokat. Kiszálltunk is, már láttuk, hogy a lángok jönnek ki az ablakon, tehát nem úgy sikerült ez a dolog, mint ahogy lehet. És persze vannak úgymond ilyenkor vicces történetek is. Az egyik március 15-én volt, robbanás, még Erzsébeten voltam, 10 emeletes panelházban robbanás történt. Hát tényleg nagy erőkkel vonulunk ki, személyek vannak a lakásban, teljesen beöltözve, úgymond, mint egy karácsonyfa, minden rajtunk van. Fölrohantunk a 4. emeletre, oda az ajtóhoz már nyitva volt, és bent egy családdal szembesültünk, apa, anya és két gyerek volt, akik március 15-e alkalmából a még megmaradt karácsonyfa utolsó csillagszóróját szerették volna meggyújtani. Természetesen a fenyőfának kihullanak a tüskéi, ezért folyamatosan, hát a hölgyektől kérdezem, hajlakkal azt hiszem fújták be a fenyőfát, így nem estek le róla. Viszont a gyanta tartalma nagyon magas volt a fának, a hajlak az még rátett egy kicsit, tehát amikor begyújtotta a csillagszót, a fenyőfa felrobbant. És ami a vicces az volt, hogy egy tapétázott lakásról volt szó, a tűleveleket kilőtte a szélrózsa minden irányába, és a család az úgy járt, egymás mellett apa, anya, gyerekek, hogy szőrösen de mögöttük a tapétával gyönyörűen eltöltött azt a kontúrt, amit ugye kihagyott a szórásból a fenyőfa. Apa, anya, gyerekeknek a legyomatát. Most hát mi nagy erővel berohantunk, majd az első ember, aki ott volt, az hanyat fordult, lefeküdtünk a lépcsőházba, és a földet vertünk a röhögéstől. Kiérkező a mentőegység is remegő kézzel nevet veszette ki a tűleveleket a családból. Tehát szerencsére vannak ilyen pozitív dolgok. De amit mondtam, van egy sablon, amit mi megkapunk, lakás, ég, személyben, nem. Tehát egy alap információt, hogy mi van a helyszínen, pontosan hogy van a tűz, merre terjed, különböző meglepetések, tehát például az, hogy a panelházaknál rendszeres, ugye, hogy ilyen biztonsági ajtó, olyan biztonsági, de ezt mi nem tudjuk. És akkor fölmegyek, azt hiszem, hogy egy sima ajtó van közben, ott van egy olyan ajtórendszer, ami nekem legalább 20-30 perc. Most én 20-30 percet azzal töltök, hogy szétszedem az ajtókat, hát aki bent van, annak az biztos, hogy azon már lehet segíteni, illetve tovább fog terjedni a magasabb szintekre. Ilyenkor dönteni kell, hogy na most nekiállok az ajtót feszegetni, vagy kívülről tudok egy létrás vagy emelőkosaras autóval mentést csinálni, hogyha úgy álltak meg a kedves lakók, hogy én be tudok egyáltalán kanyarodni a tűzoltóautóval, vagy a létrás autóval, meg tudok talpalni a létrás autót. Szóval itt nagyon sok dolog van. Van egy belső tűzcsap hálózat a panelházaknál, amiről mindig a csapokat lelopkodják, meg a rögzítési dolgokat. Tehát igazából nem könnyítik meg általában a beavatkozást a bizonyos polgárok, most nem általában általánosság beszélek, de vannak, akik ezt meglehetősen nehézé teszik. És a gond az, hogyha mégis ugye egy ilyen esetben vegyük a miskolci paneltüzet, ahol ugyanezek voltak a szituáció, biztonsági ajtó, tűzcsaprendszer nem működött, emelőkosár nem tudott megterepülni, meghalnak sajnos emberek, akkor meg azt mondják, hogy hát a tűzoltók, hát miért, hát hogy nem, meg miért nem csinálta ezt. És magában meg senki nem szeret fordulni, hogy hát lehet, hogyha én ott állok meg, ahol ott parkolok, ahol tényleg szabad, akkor lehet, hogy a tűzoltóautó meg tudott volna tényleg odaállni, a létrát meg tudták volna telepíteni, és a többi, és a többi, tehát ezt sorolhatnám. Ezt folyamatosan propagáljuk is a tűzoltóság, hogy milyen szabályokat kellene betartani, de hát persze ennek van egyrészt pénzhiánya is, de hát a magyar állampolgári fegyelem, most akár a közúti közlekedésben, de bárhol nem kell bemutatni, hogy problémás. Igen, hát elég sűrű, mert a tűzoltóság doktorszolgálatnál, ahol vagyok, ott az is a feladatunk, hogy a különböző olyan káreseteknél, ahol a tűzoltók még nagyobb kockázatnak vannak kitéve, ott mi megjelenjünk, egyfajta orvosi ígéretet adunk, hogyha bárki ott rosszul van, megsérül, stb., akkor mi el tudjuk kezdeni az ellátását, illetve olyan esetekhez megyünk, ahol a mentősök nem nagyon férnek a sérültekhez, metróhév, villamosgázolások, beszorult sérültes balesetek, magasból, mélyből mentések, tehát ahol a mentő ápolóval saját szép piros nadrágjába és pólóba nem nagyon tud bemászni, vagy nincs meg a képesítése hozzá. És hát igen, előfordul sajnos rendszeresen az, ezzel a munkával elkerülhetetlen együtt jár az, hogy megsérüljenek a kollégák. Most a tavalyi évben azt hiszem 90 sérülés történt, hát attól függ, hogy milyen sérülése van. Az egyik a füstmérgezés, ismeretlen anyagokkal történő mérgezés, nagyon sokszor szóval nem tudjuk, hogy milyen anyag van, ami mérgezhet, és ez a védőruhánk, ami van, ez kifejezetten a hő ellen véd, a veszélyes anyagok ellen, ami bőrön keresztül felszívódik, az ellen nem ad ez megfelelő védelmet. Hát amit tudunk, nagyon sokszor, amit nekem is történt a jobb lábammal egy sérülés, ilyen tércalag, részleges tércalag szakadás, de több kollégánál az égések rendszeresen előfordulhatnak, hogyha egy kicsapó láng. Hát mondom, ezek a ruhák egy bizonyos határig biztosítanak a védelmet, akkor megpróbáljuk ellátni a legjobb tudásra. Hát most nagyon sokféle sérülés van, nem tudom megmondani mindenre.
Egy kezdőtűzoltónak mennyi most a fizetése?
Hát ez úgy van alapból felépül, hogy van egy közalkalmazotti illetményadónk, ami 36 ezer forint. Erre van egy szorzó rendszer, az attól függ, hogy mennyi ideje tűzoltó, stb. Kapunk még ezen kívül egy rendfokozati pótlékot, vagy kezdő tűzoltó most őrmesterként, kezd ez 13 ezer forint pótlék, egy veszélyességi pótlékot, ami a 45% az alapfizetésnek, illetve egy éjszakai délutáni pótlékot, hiszen bent vagyunk éjszakai is ünnepnapokon is. Most jelenleg 92-93 ezer forint egy kezdő tűzoltó nettó, most nettó összeget mondó bérezése, ez 240 órára egy hónapra. Ez azt jelenti, hogy 80 órával többet dolgozik, mint a minden tűzoltó, mint egy normál állampolgárnak a úgymond a rendes munkaideje. Ez az, amit lehet hallani a tévében többször, hogy úgynevezett per van folyamatban az uniós csatlakozás óta, mi perelünk, hogy ezt a 80 órát, ezt fizessék ki, amit azóta sem fizettek ki. Most volt rá ígéret, de nem nagyon szeretnénk ezt kifizetni. És hát ez az, ami különböző vitáknak a célpontja, hogyha 80 órával többet dolgozik az ember, mint egy normál állampolgár, és ezt elvárják, akkor nem érdemel meg, hiszen hamarabb ledolgozza a nyugdíjidőt is, mint amit egy állampolgár ledolgozik. Tehát ez a véleményünk, most nem akarok politikába menni, hogy ezért is indokolt az, hogyha én többet és hamarabb elérem azt az óraszámot, amit egy civil, akkor én annyival hamarabb elismerhessek nyugdíjba. Főleg úgy, hogy egy fillért nem fizettek, tehát én 13 év óta ezért a 80 óráért nem kapok semmilyen ellentételezést.
Rengeteg eseted van nyilván, és nem lehet ezeket mind magadba hordozni, akkor hát ez olyan, hogy egy orvos sem tudna műteni, ott mindig összeomlana érzelmileg egy nehéz esetnél, de van-e egy-két eset, aminek olyan komolyabb utóélete volt benned? Akár úgy, hogy gondolsz rá, hogy netán imádkoztál, értük, vagy hogy kezeled ezeket a kérdéseket, főleg a hit szempontjából, amire már utaltál azért az elején. De...
Igen, hát azt tudni kell, hogy én 7 évvel ezelőtt értem meg már tűzoltóként, és amit az elején említettem, az, hogy amikkel találkozik az ember azokkal a szörnyűségekkel, az nem segítik elő azért a megtérésnek a menetét, de valahogy el kell viselni azokat a dolgokat. Most régebben azt mondom, hogy már ezek az öregek úgymond nyugdíjba mentek, de erre az alkohol volt a tipikus válasz. Eleve a múlt rendszerben jobban elfogadott volt az alkohol más munkahelyeken is, így a tűzoltóknál is elfogadott volt, nagyon sokan ittak. Ez annyiba kiszorult már akkor, amikor én tűzoltó lettem, hogy szolgált után történt az alkoholfogyasztás, és hát amikor úgy éreztem, hogy nem kapok megoldást bizonyos válaszokra a szüleimtől sem esetlegesen, vagy a gyülekezettől, akkor én is elmentem a kollégákkal együtt, és hát a kocsmába ittunk nem kis mennyiségű alkoholt, illetve azok a balesetek, azok a tragédiáknak a képei, vagy hangjai, azok az ember fejébe folyamatosan visszaköszöntek valamilyen szinten. Ezt valahogy el kellett tüntetni, erre jó volt az alkohol, bizonyos esetekben ez gyógyszerrel együtt, hogy tudjak aludni, és hát ez nyilván megviselt, mind fizikailag, mind lelkileg is. És egy idő után, amikor lájött az ember, a családomtól is elszokottam, amikor Hócsára költöztek, én alpérletbe mentem, és elkezdtem egy nagyon kemény világi életet élni, igazából nem érdekelt semmi, nem tartottam semmilyen hívő emberrel a kapcsolatot, tényleg az alkoholfogyasztás az megnőtt, igazából ugyanaz, azt az életet éltem, mint hogyha semmi keresztény nem lett volna bennem, de szerencsére azt mondom, illetve Istennek hála, hogy a családom folyamatosan imába hordozott, illetve mikor láttam, hogy ennek sincs sem értelme, amit én csinálok, tehát még nem lesz jobb, nem fogom jobban elviselni a dolgokat azért, mert én lerészegedek egy-egy szolgált után, vagy úgy viselek, vagy viselkedek, ahogy viselkedtem, akkor mégiscsak elkezdtem Isten felé fordulni, apuval is legyünk többet beszélgetni, nagyon jó, az erzsébeti gyülekezetben egy nagyon jó csoport is alakult ki, sokat eljártam más gyülekezetekben, más fiatalokkal is, olyan tűzoltókkal is beszélgetni, akik már megtértek, és hát mondom, 7 évvel ezelőtt én is bemerítkeztem. Ami, azt mondom, hogy azóta is vannak olyan káresetek, amik megviselik az ember, és utána hát visszagondolkozik. Az egyik ilyen, az a sajtóban is volt, nem olyan régen, egy illető fölmászott a Szabadsághídra, ami azt mondom már, hogy rutinszerű, volt olyan nyár, többet voltam a Szabadsághídon, mint otthon, de ez az ember most olyat csinálta, hogy még eddig nem fordult elő, fölgyújtotta magát a hídon, és leugrott, és körülbelül, mint te, olyan távolságot csapódott be tőlem a földbe. Hát azért ez ritka dolog, tehát olyat csinálta, amivel még minket is meg tudott lepni. Én tanultam pszichológiát, illetve én is a baptista teológiának a szociális szakán végeztem, ott is tanultunk elég sok pszichológiát. Nagyon sokat beszélgettem, meg azt mondják, a kollégámi képességem is van rá. Ha öngyilkos jelölt van, rendszeresen mentem föl, beszélgettünk. Igazából azt mondom, hogy olyan 30-40 emberrel sikerült sikeresen beszélgetni, de 2 volt, aki leugrott, és hát ezek a látványok, az, ahogy nyilván ott fönt ég az ember, és ahogy becsapódik, és maga a hanghatás, ezek megviselik az embert. De volt ahhoz hasonló, vagy olyan is, a mentőknél sokkal több halállal találkozik az ember, csak az nem olyan extrém. Tehát meghalnak emberek, hát ezt mindannyian tudjuk, kihívják a mentőt, kimegyünk, 80-90 éves emberek, hát, hogy mondjam, normálisan végkimerülésben meghalnak. Ez azért nem egy olyan megviselő dolog, ilyenekkel találkozni. De 21 éves voltam, és mentővel mentünk ki egy eszméletlen lányhoz. Kiérkeztünk, nem volt légzése, szívműködése, elkezdtük újraéleszteni. Nem sikerült újraéleszteni, és a 3 hetes babája ott volt mellette, szülés után halt meg valamilyen betegségbe, azóta se tudtuk meg, hogy pontosan mi történhetett. És bár az nem egy látványos, egy nem egy durva dolog volt, de amikor személyiből írtam ki utólag az adatokat, napra pontosan akkor született, amikor én, április 20-án ugyanabban az évben, és hát ez azért megviselt azt, hogy hát most ő meghalt, és én élek. És pont az abban az időszakban volt, amikor azt mondtam, hogy még kerestem is azokat a lehetőséget, hogy esetleg ott meghalhatok. Tehát nem adtam volna egy fillért sem a saját életemért, nem azt mondom, hogy kifejezetten öngyilkos akartam lenni, de nem érdekelt. Meghalok. És akkor arra gondoltam, hogy itt zokog a férje a 3 hónapos babával, vagy 3 hetes babával, és meghalt, pedig élni akart. Én meg, aki azt mondom, hogy nem érdekel az egész, és legyen, ami én meg élek, hogy miért van ez. És ezek a dolgok bizonyos kérdéseket feltesznek, amiken elgondolkodik az ember, ami nekem végül is a megtérésemhez is vezetett. De valamilyen szinten ezek soha nem fognak kitörlődni az embernek a fejéből. Nem is kell, hogy kitörlődjenek, mert ha valaki belép hozzánk, hát az ugye a fiatalos lendülettel megy előre, nem néz semmit, nem nézi a veszélyeket, alig lehet őket visszafogni. Viszont ha az ember sok ilyet látott már, akkor azt mondja, hogy figyelünk erre is, figyelünk arra is, te is figyeljél, tehát így érik meg az ember egy kicsit, és azt mondja, hogy picit ki kell lépnie ahhoz az embernek, hogy utána vezetőként jól tudja átlátni a dolgokat, fel tudja mérni a megfelelő veszélyeket, és el tudjon gondolkodni azon, hogy mi az egy-egy ilyen káreset után, amikor valami szörnyűség lett a vége, hogy hát most mit kellett volna esetleg máshogy csinálni. Nem szabad önmarcangolásba belemenni. Nyilván van egy egészséges dolog, mi lett volna, ha inkább ezt az utat választjuk, azt az utat, ha így szerelünk, nem úgy megyünk be, stb. De az, hogy magunkat vádolni, vagy hát azt mondom, hogy olyan szinten együtt érezni, mint néhány sorozatban, mint a Vészhelyzetben, hogy ott tömeges zokogás van az orvosoknál, hogyha valaki ott az életét veszti, hát ezt nyilván nem lehet azonosulni minden egyes személlyel, hiszen akkor az ember egy hónapnál tovább nem bírná ezt csinálni, és ő kilépne.
Kaptok néha köszönetet, akár utólag, vagy ott a megmentettektől?
Hát általában ott a helyszínen az nagyon-nagyon ritka, és nem is várja el senki. Tehát éri egy olyan dráma, egy olyan trauma az ő életét, ami sajnos, hogy mi szereplői vagyunk ennek, de nem várja el senki. Az, hogy utólag köszönő levél előfordul, de 13 év alatt, hát szerintem, ha évente egyszer kaptunk ilyet, akkor sokat mondok.
Tessék, testvérek, van a mi részében.
Igen, hát van kötelező pszichológiai vizsgálat, egyrészt a felvételnél is van. Itt azzal kezdődik az egy felvételinek az egyik része, hogy meg kell nézni egy úgynevezett horrorfilmet. Ez a tűzoltóságnak a legdurvább káresetei, aztán tényleg minden van. Ezt levetítik nekik, mert nagyon sokan úgy jönnek oda, hogy megnézik mondjuk a Lángolgok című filmet. Balta, csecsemő, kimegy át a lángokon, ő a hős és mindenki boldog. Hát nem erről szól a dolog, nyilvánvalóan. És hogy lássa azt, hogy nyilván van egy pozitív része is a dolgoknak, de van egy nagyon durva és nagyon mély része is. Megnézik ezt a filmet, és utána mennek egy ilyen pszichológiai vizsgálatra, aminek vannak problémái. Mi azt mondjuk, hogy sajnos ez egy alkalmatlanság vizsgálat. Nem azt nézik meg, hogy te alkalmas vagy, azt nézik, hogy te alkalmatlan vagy-e erre a munkára. És ha alkalmatlan vagy, akkor kihúznak erről a listáról. Illetve minden tűzoltót rendszeresen a beosztástól függően bizonyos időközönként, évente, 2 évente, 4 évente újra és újra pszichológiai vizsgálatnak vetik alá, de ez megint csak arra irányul, hogy te alkalmatlan vagy-e ellátni a feladatodat. És nem arra irányul, hogy esetleg neked mi az, amivel lehetne téged tréningezni mondjuk. Elindult egy pozitív folyamat, van a tűzoltóságnak egy ilyen krízis intervenciós csoportja, ami kifejezetten arra irányul, hogyha olyan drámai események történtek, ami megviselti a beavatkozó állományt, akkor foglalkoznak velünk. Ez a műegyetem utáni tragédia, amikor 3 kollégánk halt meg, azóta van és azóta foglalkoznak igazából velünk. Azt mondom, hogy több-kevesebb sikerrel. Nem gondolom azt, hogy a világi pszichológia teljes mértékben ez képes lesz megoldani ezt a dolgot. Segíteni tud nagyon sok mindenbe, és pozitívum, hogy a mostani fiatalok már kevésbé mondjuk esetleg az alkohol vagy más dolgok felé fordulnak, és régen szégyen volt pszichológus. De tudom, a nagy öregek, az azt mondta, hogy pszichológus, dilidoki, hagyjuk. Azt kell mondani, hogy ő hallani akar, és akkor le van rendezve. Most már azért nyitottabbak ebbe az irányba. Vannak nagyon sikeres, úgymond feldolgozási programjaik is. Talán 2 éve, amikor a Aqua World-nél esett vele egy gyermek ebbe a hullám medencébe, és hát ott nagyon csúnyán végezte, akkor azoknak így le kellett mászni oda és összeszedni, ami maradt belőle, a fiatalok, hát azokat nagyon sokáig kezelték, 3-4 hónapon keresztül ilyen tréningekre jártak. Azt lehet mondani, hogy ők legalábbis azt mondják, hogy hatásosan sikerült. Elég gyerekcipőbe jár ez a dolog, hiszen ennek is pénzügyi akadályai vannak főképpen. És ez egyedül a fővárosban van, tehát a fővárosi tűzoltóságnak van arra pénze, hogy pszichológust foglalkoztasson. A vidéki parancsnokságokon sehol nincsen ilyen külön, hogy pszichológus lehet hívni.
És olyan nincs a team, tehát csoportmunka, egy nagy ritkán leültök, és beszéltek bizonyos.
De ez minden káreset után, mint vezetőként is, ez nagyon fontos. Minden egyes káresetet, jó, most hazudok, tehát amikor kimegyünk egy tűzjelzőhöz, amit évesen bejelez, nyilván nem sok megbeszélni való van, de most minden egyes úgymond komolyabb káreseknél, az egész munkánkat otthon visszamegyünk a laktanyába, és saját körülmények között megbeszélünk. Ez egyrészt azért is fontos, amit elmondtam pszichológiai okokból, másrészt pedig nagyon-nagyon fiatal lett az állomány. Tehát én a 13 évemmel már öregnek számítok, és akik voltak, azok a folyamatos, hogy mondjam, ne keverjék be a dolgokat. Tehát eddig akármelyik kormány volt, mindig revesgette azt, hogy megszüntetik a korai nyugdíjat, ezért aki elérte, azonnal elment nyugdíjba. Ezért volt az, hogy aki tehet, az öregek szinte kihaltak. Hát már úgy kell lasszóval fogni 20 év, olyat, aki 20 évnél régebb óta itt van a cégnél. És a fiatalokat egyrészt én azt mondom, hogy a honvédség hiánya. Tehát oda jönnek úgy, hogy nulla fegyelem van. Hát egyszerűen félelmetes, hogy bejön, és akkor csá, hello. Hát ez azért nem így működik. Tehát van egy rendfokozati rendszer, de nálunk is, én is a főnökömnek tisztelgek, jelentkezek, stb. Ez így nem. Fölteszi a lábát, úgy ül mondjuk kapusszolgálatnál. Tehát nulla fegyelem van. Azt kell mondjam, hogy most már bevezették nálunk a tűzoltóságon, a fővárosba, hogy az alapfokú iskola előtt 2 hét katonai kiképzés van, a szentendrei katonasághoz mennek, hogy megtanulják a rendfokozatokat, megtanulják, hogy milyen egy balra át, jobbra át, és hogy rászokjanak a csapatmunkára. Mert ők azt látják, mert a tévé ezt hangsúlyozza, hogy az egyén számít, hogy én legyek a hős, én legyek a sztár, egyedül én csináljak mindent, és a tűzoltóság meg abszolút nem erről szól. Tehát itt az utolsó embernek is, hogyha ég egy ház, az, hogy én elő legyek a hős, és olcsom a tüzet, meg kihozzak valakit onnan, ahhoz kell, aki megszereli a tömlőt, kell a sofőr, aki vizet ad nekem, és kell az utolsó tűzoltó, aki elbandukol a tűzcsaphoz, kis kanállal egy föld alatti tűzcsapból kikanalazza a dzsuvát, ami benne van, a homokot, stb. És rácsatolja a tűzcsapot a tűzoltóautóra, mert hogyha ő ezt nem csinálja meg, akkor az a hős az bizony ott elő bent fog égni. Tehát nagyon-nagyon az utolsó embertől az első, mindenkinek nagyon fontos feladata van, és ha ezt valaki nem tanulja meg, hát akkor ez az életem múlik rajta, illetve ki fogják utálni a többiek, azt kell, hogy mondjam.
Lassan zárás felett, az jutott még eszembe, annyit tennék hozzá, nem, mint aki most megfeloldottam, hogy megoldottam ezt a kérdést, de hogy ugye ez a világ a bűn áthallat sejtet. És azok is szenvednek a bűn miatt, akik éppen abban a dologban nem végeznek. Nekem sokszor eszembe jött, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy a fölhozza napját jókra, gonoszok vegyelem, tehát a gazemberek is kapnak az Isten napjából, meg a gyümölcsökből, meg bármiből, de ennek az ellentétje is igaz, hogy Isten gyermekei szenvednek együtt a világgal. Tehát egy dolog, hogy valaki ittasan neki megy esetleg egy másik alkalmat, de ez a másik alkalmat nem volt hibás. Tehát van okozati összefüggés is, van, mikor tényleg lekövethetők a dolgok, hogy mondtad is, és van, mikor Isten gyermekei szenvednek, mert ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanazt a vizet isszuk, és a többi. Tehát van neki ilyen, tehát hogy a világ nyők, szenved, és megváltásért kiállt. A másik, hogy az, hogy az ilyen foglalkozások, mint megérkezett közül, ugye Kóbéla testvérünk, mint orvos, vagy tűzoltó, vagy lelkészek, vagy mások, gyakorlatilag, meg szülők, tehát mindenki, akinek van kompetencia, felelősség, és találkozik életekkel, vagy ugyanúgy a nagymamák is, tehát kicsit én itt szoktam magamban fogalmazni, hogy az Isten sorsában is részesülünk, mert nem úgy jön az Isten egy megyei fotelből nézze ezt az egészet, hogy mit művelünk itt, hanem egyrészt elküldte a fiát ebbe a pokolba, ebbe a tűzbe, mentő szolgálatra, és az Isten együtt szenved velünk, és megvált. Tehát van egy megváltás, tehát az Isten nem ilyen értelemben tehetetlen, hanem itt vagytok eszközei. Tehát az Isten eszközei, egy tűzoltó, akár tud róla, akár nem, még a Szentírásban is van egy Círus, úgyhogy nem is hit az egyik az élő Istenben, mégis Isten eszköze lentett. Hát még a hívő emberek, tehát hogy az adjon mindjárt erőt, akiknek van felelősségük, szinte mindenkinek, mert a másnak van egy szomszéd, vagy egy unoka, vagy szomszédkörök, meg minden, hogy hordozzuk őket Isten erejével, Isten szeretetével. Elmondunk, érted egy imád. Köszönjük, Urunk, ezt a délelőttöt, köszönjük Nemeshegyi Tamás testvérünket, az ő életét. Köszönjük azt, hogy ő igyekezett becsületes lenni, és őszinte is szembenézett ezekkel a nagyon-nagyon nehéz kérdésekkel, és köszönjük, hogy mégis ezek után is, küzdelmek közben is megragadtad őt, átölelted szeretetével, és belemerülhetett a te szerelmedbe, szeretetedbe. Ez a közösség most szeretnénk külön érte imádkozni, és áldást kérni, mennyei erőt az ő életébe, vedd kérünk körül, kívülbelül szerelmeddel, szeretetteddel, erősíts meg őt, áld meg a keresztény tűzoltók szolgálatát, és ez az egész délelőtt minket is kicsit rászom föl, figyelmeztessen, hogy éljünk felelősségteljesebben, és ne a tűz okozók, hanem a mentők között, a mentők csapatában legyünk a te szolgálatodban, hiszen te vagy a nagy mentő, és a te akciód győzelmet hozott a világba, és szeretnénk ebben a győzelemben részesülni. Legyen meg a te szent és jó akaratot kérünk a mi életünkben. Kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Most következik egy fél órás szünettel, még lehet, hogy néhányan elkapnak téged. Hogy ezek után a gyerekek között, vagy fiatalok között lesz olyan, aki tűzoltó akar lenni, és katona is vannak őrző juhász. Hát még mi is, akik rassan öreg csókán vagyunk, sok újat hallottuk, és nagyon megrázó, nagyon komoly dolog az, amit itt hallottunk, és amiben benne vagyok, hogy milyen szertvánkozóan
van. Szeretném, bocsánat, egyrészt picit nagyon szívesen válaszolok bárkinek a kérésére. Ha gyerekekkel, gyerekcsoporttal szeretnének tűzoltóságra bejönni, akkor arra is van lehetőség, az előhetőséget a János akkor tudja. Illetve ez egy kicsit most sötét képet festettem, attól függetlenül azt kell mondanom, hogy nem cserélném el egyetlen munkára sem. Nagyon szeretem, nagyon jó dolog itt lenni, nagyon jó a csapat. Munka után is bármi gond van, autószereléstől kezdve a építésig összejárunk. Hát nagyon sok öröm van ebben a munkában, ezért se cserélnénk el. Vannak hátulütői is, úgymond a dolognak, de attól függetlenül tényleg nem cserélnénk semmire sem. Tehát köszönöm szépen, hogy meghallgattam.